Sisters, we welcome you to the general.
Kedves nőtestvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza általános segítőegyleti gyűlésén. Bonnie D. Parkin nővér vagyok, a segítőegylet általános elnöke. Köszönöm a jóságotokat, igaz lelkű szíveteket, és hogy megerősítitek és támogatjátok egymást. Megtiszteltetés számunkra, hogy velünk lehet ma szeretett prófétánk, Gordon B. Hinckley elnök, Thomas S. Monson elnök, az első elnökség első tanácsosa, James C. Faust elnök, az elnökség második tanácsosa, Jeffrey R. Holland elder és David A. Bednar elder a 12 apostol kórumából, valamint John B. Dixon elder a 70-ek közül. Szintén az emelvényen foglalnak helyet tanácsosaim. Kathleen H. Hughes és N.C. Pingri nőtestvérek, valamint a segítőegylet általános testületének tagjai is, és azok a nővéreink, akik az elemi és a fiatal nők általános elnökségében szolgálnak. Hadd fejezzem ki rántatok érzett nagy szeretetemet, és hadd köszönjem meg a támogatásotokat. Nőtestvérek, reméljük, hogy sokan gyűltetek össze szövegközpontokban világszerte, hogy részt vehessetek ezen a mai esti gyűlésen, és imádkozunk, hogy az együtt töltött idő alatt érezhessétek, hogy szabadítunk szeretetének karjai átölelnek benneteket. Amikor összejövünk, erősebbé válunk, és nőként egységesnek kell lennünk céljainkban, miközben arra törekszünk, hogy növeljük az Úr Jézus Krisztusba vetett hitet, és erősítsük a családokat. Ezen a gyűlésen a zenét a Salt Lake területen élő segítőegyleti nőtestvérekből álló kórus biztosítja majd. A kórus tagjai közül sokan anyák és lányaik. Szívmelengető érzés volt hallani azokat a történeteket, amelyekben a közös részvétel miatt a családi kötelékek megerősödtek. A kórus Elizabeth Ballantyne vezényletével és Bonnie Godliffe orgona kíséretével elénekli az Énekelj neki dicséretet című himnusz. Az éneket követően a nyitóimát Julie Hales nővér, a BYO 9-es számú szövegének tagja mondja majd. A nyitóima után a kórus elénekli az Amikor érzem szeretetét című éneket. Megkérjük a gyülekezetet, hogy maradjon ülve és kapcsolódjon be az éneklésbe, amikor Ballantyne nőtestvér jelzi.
Dear Heavenly Father,
kedves mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy segít egy latinő testvéreként összegyűlhetünk ezen a gyűlésen. Hálásak vagyunk ezért a szervezetért, és azért a szeretetért, amelyet kapunk rajta keresztül, és hogy minden kultúrából és nyelvből összegyűlhetünk. Hálásak vagyunk a szabadítónkért, Jézus Krisztusért, az ő irántunk érzett szeretetéért és engeszteléséért, és hogy megtisztulhatunk a bűneinktől rajta keresztül. Hálásak vagyunk azért, hogy hallhatunk a segítőedet általános elnökségétől és Hinckley elnöktől, hogy hogyan szolgálhatunk téged jobban és a körülöttünk lévő embereket. Hálásak vagyunk az életünkben lévő áldásokért. És kérünk segíts nekünk, hogy több hitünk legyen, és mindinkább olyanná válhassunk, mint Jézus Krisztus. Segíts nekünk épülni a tanítások által. Jézus Krisztus nevében, ámen.
When I received this call, I pleaded with Heavenly Father.
Amikor megkaptam ezt az elhívást, azért könyörögtem mennyei atyámhoz, hogy segítsen nekem megtudni, mire van szükségük a nőtestvéreknek az egyházban. Erős tanúságot nyertem arról, hogy nekünk, az ő leányainak tudnunk kell, hogy ő szeret bennünket. Tudnunk kell, hogy ő látja a jót bennünk. Szeretetének érzése arra ösztönöz minket, hogy törekedjünk előre. Bizonyosságot tesz nekünk arról, hogy mi az övéi vagyunk, és megerősít minket, hogy ő szeret bennünket még akkor is, amikor megbotlunk, és átmenetileg meghátrálunk. Ez az üzenet megerősödött bennem, amikor a 2002. évi áprilisi általános konferencia vasárnap délutáni ülésén a bizonyságomat tettem. Aznap reggel azt mondták nekem, hogy Heitelder nem biztos, hogy részt tud venni a konferencián. Amennyiben ez történik, lesz 5 percem bizonyságot tenni. Aznap rendkívül erősen imádkoztam Heitelderért. Amikor vasárnap reggel láttam őt besétálni a konferencia központba, kezdtem megnyugodni. Egészen addig a pillanatig, amikor a gyülekezet éneke alatt kiment a teremből. Miközben aznap délután a pulpitus mögött álltam, a súgógép képernyője üres volt. Az üzenet azonban, amely az elmémbe és a szívembe érkezett, az volt, hogy a nőknek naponta érezniük kell az Úr szeretetét az életükben. Ez volt az az üzenet, melyet tudtam, hogy át kell adnom aznap, és továbbra is ez az üzenetünk számotokra. Alázattal töltöttek el az erre a felhívásra adott gyengéd, személyes válaszaitok. Köszönöm, hogy megosztottátok velem, hogyan áldotta meg életeteket ez az üzenet. Szavaitok megerősítették, hogy mindannyian jogosultak vagyunk arra, és szükségünk is van rá, hogy naponta érezzük az Úr szeretetét az életünkben. Mennyei atyánk már azelőtt szeretett minket, hogy erre a földre jöttünk. Tudom, hogy ő úgy szeret bennünket, ahogyan az ő fiát, Jézus Krisztust szereti. Ez a szeretet soha nem fog változni, mert állandó. Bízhattok benne. Ahogyan a segédőegylet mottója emlékeztet bennünket arra, hogy a jószívűség soha el nem múlik, úgy nekünk is hinnünk kell, hogy Krisztus szeretete soha nem fog elhagyni bennünket. Mindennek, amit a segédőegyletben teszünk, tükröznie kell a szabadítónk szeretetét és mennyei atyánk szeretetét. E nagyszerű szeretetnek kellene arra indítania bennünket, hogy szolgáljunk másokat. Ez legyen mind a kiindulási pontunk, mind pedig a célállomásunk. Ismerek egy 5 gyermekes édesanyát, aki felhívta az egyik idősebb nőtestvért, a nagyra becsült tanácsadóját, és megkérdezte, elmehetnénk kirándulni? A barátnője tudta, hogy ez azt jelenti, beszélni szeretne vele. A 8 mérföldes túra felénél járva a fiatal édesanya végül ezt mondta, nem hiszem, hogy menjél, ha szeret engem. Rengeteg hibát vétettem az életemben. Nem érzem, hogy érdemes lennék a szeretetére. Hogyan is szerethetne engem? Nőtestvérek, ez egy olyan nőtestvér volt, aki templomi szövetségeket kötött, és tevékeny volt az egyházban. Ő mégis érdemtelennek érezte magát az ő szeretetére. Az idősebb nőtestvér gyorsan így válaszolt. Hát persze, hogy szeret téged, te az ő leánya vagy. Mi is gyakran elutasítjuk az Úr szeretetét, melyet nagyobb mértékben áraszt ki ránk, mint amennyit hajlandóak lennénk befogadni. Azt gondoljuk, hogy tökéletesen rendben kell lennünk ahhoz, hogy megérdemeljük az ő szeretetét. Amikor érezzük, ahogyan szeretetének karjai átölelnek bennünket, akkor biztonságban érezzük magunkat, és felismerjük, hogy nem kell azonnal tökéletesnek lennünk. El kell ismernünk, hogy a tökéletesség egy folyamat. Ez az örökkévaló fejlődés evangéliuma, és nekünk meg kell becsülnünk az utazást. Az örökkévaló azt jelenti, hogy kezdet és vég nélkül való. Így szeretetének ölelése minden nap elérhető a számunkra. Ne feledjétek, hogy ez állandó, még akkor is, amikor nem vesszük azt észre. Szeretem Nefi leírását erről az ajándékról. Isten szeretete áthatja az emberek gyermekeinek szívét. Tehát ez minden dolognál kívánatosabb, és a legörömtelibb a lélek számára. Bizonyságomat teszem arról, hogy ez igaz. Tudom, hogy lehetnek közöttünk néhányan, akiknek nehéz elképzelni, milyen érzés is az ő szeretete. Gondoljatok egy édesanyára az újszülött gyermekével.
Egy édesanya ölelésének melegsége, biztonsága, gyengétsége és békéje segíthet nekünk megérteni, milyen érzés az ő szeretetének karjaival átölelve lenni. Egy fiatal felnőtt segítő egyleti nőtestvér ezt írta. Csupán az édesanyám szeretetében kerülök közel a szabadító szeretete nagyságának és erejének megértéséhez. Édesanyák, látjátok, milyen fontos szerepetek van abban, hogy gyermekeiteknek megtanítsátok az igazságot, miközben gyermekeiteket átölelitek a ti szeretetetekkel, ők bepillantást nyernek az ő szeretetébe is. Hinkre elnök arra ösztönöz minket, hogy szeressük az Urat, a mi Istenünket, szeressük az ő fiát, és legyünk mindig hálásak az ő irántunk való szeretetéért. Ha más szeretet megfakul is, Isten mindegyikünk iránti fénylő, páratlan, örökkévaló szeretete velünk lesz, és az ő fia szeretete is, aki életét adta mindegyikünkért. Az az édesanya, aki ismeri az Istennel való kapcsolatát, segít a gyermekeinek, hogy megismerjék őt, és átölelje őket az ő szeretete. Megérintettek egy leány szavai, melyeket a 100 éves édesanyja temetésén mondott. Ezt mondta. Amikor 10 éves voltam, és megpróbáltam összeállítani az órarendemet, kimentem a konyhába, ahol az édesanyám éppen vasalt. Elmondtam neki a különböző tanulmányi lehetőségeimet, ő pedig végighallgatta az összeset. Megbeszéltük a lehetőségeket, majd pedig ezt mondta. Rendben, Kathy, imádkoztál már róla? Egy kicsit zavarba jöttem, és rövid tétovázás után így szóltam. Mindenről imádkoznunk kell? Ő egyszerűen így válaszolt. Nekem igen. Ez az édesanya odafigyelt. Megosztotta az Úrba vetett hitét, példát mutatott, megosztotta azon elvárását a leányával szemben, hogy folyamatosan forduljon az Úrhoz. Miközben közeledünk az Úrhoz, érezzük, ahogyan a szeretete még közelebb visz minket hozzá. Drága édesanyák, tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogy mindig vonják be az Urat az életükbe, és segítsetek nekik felismerni az ő szeretetteljes befolyását. Az édesanyám és én együtt részesültünk a pátriárkai áldásunkban. Én 20, ő pedig 49 éves volt. Soha nem fogom elfelejteni azt a napot, ahogyan a pátriárka az édesanyám fejére helyezte a kezeit, és elmondta neki, milyen gyakran megőrizték az életét reumás láz, szívbántalom és számos betegség során. Felidézte az életét, számba véve azokat az időket, amikor megáldott másokat. Beszélt neki azokról a dolgokról, amelyeket az Úr számára tartogatott, és útmutatást adott arra vonatkozóan, hogy mit kell tennie. Ismertem az édesanyám életét, és figyeltem, ahogyan ez a pátriárka, aki nem ismerte őt, leírta az életét. Ez az élmény tanúság volt számomra arról, hogy Isten él, hogy ő szeret bennünket, és hogy ő személyesen ismer minket. Éreztem az Úr édesanyám iránt, és irántam érzett szeretetét azon az emlékezetes napon. A szabadítónk irántunk érzett szeretetének legnagyszerűbb bizonyítéka az engesztelése. Szeretete csordultig van kegyelemmel, türelemmel, hosszú tűréssel, irgalommal és megbocsátással. Nos, nagymamákként szent kötelességünk, hogy unokáinkat szeretettel öleljük át. Amikor egy 3 éves kislány pimaszul viselkedett, a nagymamája így utasította rendre. Ne beszélj így a nagymamáddal, mert még hosszú-hosszú évekig barátok leszünk. Hát nem legjobb nagymamának lenni? Emlékezzetek, nőtestvérek, a szeretet és a szövetségek örökkévaló családokká kötnek össze bennünket. Az Úr szeretetét gyakran mások közvetítik, amikor ők a lélek sugalmazásai szerint cselekszenek. Meghalljuk és követjük ezeket a sugalmazásokat? Anyagi problémák miatt az egyik nőtestvérnek 22 év után ki kellett költöznie szeretett otthonából és egyházközségéből. Ez fájdalmas volt. Az új egyházközségében töltött első vasárnapjáról ezt mondta. Nagyon egyedül éreztem magam, habár ismertem már néhány embert. Az elsők között ültem be a segítőegyleti gyűlésre aznap reggel. Leültem és figyeltem, ahogy a nőtestvérek sorban bejöttek és helyet foglaltak. Úgy tűnt, nem csak saját székre, hanem saját sorra is szükségük volt. Nem ültek egymás mellé, és nem ültek le mellém sem. Elszigetelve éreztem magam. Nőtestvérek, miért tesszük ezt egymással? A nőtestvér így folytatta. Ekkor bejött Lisa. Az arca felragyogott, amikor meglátott engem, odarohant hozzám, lehuppant mellém, átkarolt, és adott egy nagy ölelést. Bámulatos, hogy egy ilyen apró gesztus milyen sokat jelenthet. A melegsége, és hozzátenném a szeretete, eltörölte a magányomat. Attól tartok, csupán életünk nagy eseményeiben látjuk meg az Úr szeretetét. A kis dolgokban is észre kell vennünk az ő szeretetét. Ne becsüljétek a lázon képességeteket, hogy egyszerű, őszinte viselkedéssel megoszthatjátok az ő szeretetét, mint például azáltal, hogy leültök egy másik nőtestvér mellé, és éreztetitek vele, hogy szívesen látják őt. Ti érzitek az Úr szeretetét az életetekben? Az, ahogyan én érzem az ő szeretetét, különbözhet attól, ahogyan ti megtapasztaljátok azt. A lényeg az, hogy megértsétek, ti hogyan érzitek azt a szeretetet. Miután pedig már éreztétek, legyetek készek megosztani azt. A Katrina hurrikán pusztítását követően az elnökséggel ellátogattunk a mexikói öbölhöz. Az egyik este, egy este beszélgetés alkalmával ott álltam a pulpitusnál, és úgy éreztem, minden jelenlévő nőtestvérnek szüksége van valakire, aki szó szerint átkarolja és megerősíti őt. A gyűlés végeztével Hughes nőtestvér, Pingree nőtestvér és én megálltunk egy-egy ajtó mellett, és megöleltünk minden egyes nőtestvért, aki kiment a teremből. Egyszerűen ki szerettük volna fejezni az irántuk érzett szeretetünket. Hadd mondjam el azoknak a nőtestvéreknek, akik közülük ma este hallgatnak minket, hogy megújulva hagytuk el a kápolnátokat, amiatt az isteni szeretet miatt, amelyet ti megosztottatok meg velünk. Köszönjük, hogy gondoskodtok egymásról, és mi hármunkról. A reggeli imáimban arra kérem mennyei atyámat, hogy töltsön el szeretetével, hogy még nagyobb szívvel tudjam végezni a munkáját. Tudom, hogy a napi könyörgésem hatására áldásokban részesültem. Segítőegyleti nőtestvérekként arra kell törekednünk, hogy Krisztus szeretetét közvetítsük, aki mindig az Atya kedvében kívánt járni azáltal, hogy az ő akaratát cselekedte. Nőtestvérek, minden erőnkkel követnünk kell az ő páratlan példáját, hogy ilyen szeretetet közvetítsünk a gondolatainkon, a beszédünkön és a cselekedeteinken keresztül, minden dologban, melyet teszünk, s melyek vagyunk. Nem engedhetjük, hogy a büszkeség vagy a hiúság, az önzőség vagy a személyes napirendünk helyettesítse azt, hogy szeretettel felkaroljunk másokat. Egyszerűen és mélyrehatóan szólva, először engednünk kell, hogy Isten szeretete átöleljen bennünket. Ezt legjobban úgy tehetjük meg, ha magunkhoz öleljük a szabadító örökkévaló engesztelését. Ezután pedig kitágíthatjuk ezt a kört a családunk és mindenki más bevonásával. Egy ilyen kör valóban maga a mennyország. Drága nőtestvéreim, az Úr áldjon meg benneteket, hogy naponta érezhessétek a szeretetét, miközben betartjátok a szövetségeiteket, jó szívűek vagytok, és megerősítitek a családotokat. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Szerintem úgy érezhetem az Úr szeretetét, hogy igyekszem érezni azt. Vagyis, ha kitárom a szívemet az iránt, a rengeteg szépség iránt, amely nap mint nap körbevesz engem.
Mennyi atyám szeretete legtöbbször egy melengető érzésben nyilvánul meg nekem.
Az élet és az élni akarás öröme az Úr iránt érzett szeretetének megnyilvánulása.
Amikor naponta időt szakítok a szentírásokra, amikor letérdelek és imádkozom, érzem a szeretetét az életemben, és az erőt ad nekem, hogy ki tudjak tartani a nehéz időkben is.
Tudom, hogy ha alázatot gyakorolok, nem az áldásaiért, hanem azért, hogy tudjam, hogy segítek neki. És amikor segítek másoknak, tanítok másokat, vezetek másokat, támogatok másokat, akkor tudom, hogy mellettem áll.
Szerintem én már akkor éreztem az életemben az Úr szeretetét, mielőtt még tudatában, teljes tudatában lettem volna annak. Határozottan kimutatta irántam érzett szeretetét, amikor kivezetett néhány nagyon rossz helyzetből, mert ő képes volt a rossz helyzetet jó irányba fordítani.
Obstacles do come.
Akadályok mindig lesznek. De ha hiszek az Úr Jézus Krisztusban, és bízok benne, és mindent megteszek, hogy betartsam a parancsolatokat, bármi is történik, az az Úr akarata, és én engedelmeskedni fogok.
Az életem, mint oly sok emberi, nagyon elfoglalt és nagyon-nagyon zajos. Nekem viszont megadatott, hogy taníthatom az evangéliumot. Állandóan olvasnom, tanulnom és gondolkodnom kell a szentírásokról. Az életem legcsendesebb pillanataiban történik, amikor az evangéliumról gondolkodom, hogy a lélek tanúságot tesz nekem arról, hogy ez igaz. Teljes mértékben igaz.
Éreztem a támogatását, a segítségét, még akkor is, amikor gyászoltam, vagy csapásokkal kellett szembenéznem. Úgy érzem, hogy Isten a karjaiba vesz, és enyhít a terheimen.
Je ressens l'amour que le Seigneur a pour moi personnellement.
A szívemben érzem az Úr irántam érzett szeretetét. Belül érzem, és látom a családom szemében is. Például a gyermekek különleges módon képesek mennyei atyánk szeretetét az életünkbe hozni. Az ártatlanságuk, örömük és tisztasságuk képes elhozni a menny egy kis darabját a családunkba.
With family home evening.
A családi estéken, az egyházba menet, az evangélium tantételeit tanulmányozva mindig képesek voltunk érezni a szabadító irántunk érzett szeretetét, de legfőképpen az a tudat, hogy örökkévaló családdá válhatunk, mert a szüleimet összepecsételték a templomban.
Hiszem, hogy a segítő egyletet egy szerető mennyei atya utasítására szervezték meg Joseph Smith prófétán keresztül, hogy a nőknek legyen egy helye, ahol együtt tanulhatják a tant. A nőknek szükségük van arra, hogy együtt legyenek, hogy beszélgessenek egymással, és megosszák egymással a tapasztalataikat.
Jézus Krisztus evangéliuma boldoggá tesz, és a szüleimtől, valamint az elemis és a vasárnapi iskolai tanítóimtól, a közös tevékenységeken és a segítőegyleti tanítóktól tanult tanok boldoggá tesznek.
A látogató tanítóknak van egy figyelemre méltó képességük, hogy meg tudják oldani a nőtestvérek kisebb és nagyobb problémáit, attól függően, hogy mennyire képesek ezt átbeszélni velük, valamint éreztetni velük, hogy szeretik őket. Szerintem a látogató tanítás az egyik legnagyszerűbb mód arra, hogy kimutassuk szeretetünket az egyházban, és akkor érezhetjük az Úr szeretetét.
A segítőegylet segít nekem többet megtudni Isten szeretetéről. Minden egyes nőtestvérnek segít, hogy ismerjék az ő szeretetét.
Mindig becses kincsként őriztem Jézus Krisztus evangéliuma és a szabadító igaz voltának ismeretét. Tudom, hogy ő él. Tudom, hogy ő szeret engem. Számtalan módon éreztem már ezt a szeretetet.
We thank those dear sisters who have shared how they
feel. Köszönjük ezeknek a kedves nőtestvéreknek, hogy megosztották az életükből ezeket a történeteket. Most pedig Kathleen H. Hughes nőtestvért, a segítőegylet általános elnökségének első tanácsosát fogjuk hallani. Őt N.C. Pingree nőtestvér, a segítőegylet általános elnökségének második tanácsosa követi majd. A kórus azután elénekli a Gyönyörű Megváltó című éneket. Júznő testvér. Jó estét, kedves nőtestvérek! Krisztus vörös köpenyben Minerva Thatcher alkotása tűnt a legtökéletesebb festménynek arra, hogy illusztrálja a második nefi 1.15-ben található szentírásbeli témánkat. Szeretetének karjai örökre átölelnek. Krisztus felénk kitárt karjaival magához hív minket. A nefitekhoz hasonlóan, akiket arra kért, hogy keljetek fel és jöjjetek hozzám, úgy kér minket is, hogy egyenként jöjjünk hozzá, hogy mi is tudhassuk, hogy ő Izrael istene, és az egész föld istene, és megölték a világ bűneiért. Ha elfogadjuk ezt a meghívást, megtudhatjuk, milyen érzés, amikor átölel bennünket az ő szeretete. Biztos vagyok abban, hogy legalább egyszer már mindannyian éreztétek, amikor Krisztus karjai átöleltek benneteket. Ha azonban olyanok vagytok, mint én, akkor a ti életetekben is vannak olyan időszakok, amikor féltek, amikor látszólag erőt vesz rajtatok a stressz és az elfoglaltság, amikor úgy érzitek, elsodródtatok a lélektől, talán akár még elhagyottnak is érzitek magatokat. Amikor ilyen érzések fognak el, a legjobb ellenszerem azon pillanatok emléke, amikor Krisztus békessége megerősített engem. Így ma este arra kérlek benneteket, hogy emlékezzetek arra, mit jelent érezni az Úr szeretetét az életetekben, és a karjaiban átölelve érezni magatokat. Édesanyám akkor hunyt el, mikor még fiatal anyuka voltam. Szükségem lett volna a tanácsaira. Miután megállapították, hogy rákos, csupán 6 hétig élt. Először az édesapámért aggódtam. Hálás voltam azért, hogy anya nem szenvedett sokáig, és hogy a halál a gyengéd élmény maradt számunkra. Néhány hét múlva azonban közeledett anyák napja és az ő születésnapja, és kezdett nekem szörnyen hiányozni. Szerettem volna, ha átölel, és tudni akartam, hogy ő jól van-e. El akartam mondani neki, hogy szeretem, és hogy hiányzik nekem. Egy este, amikor sírva imádkoztam, amit akkoriban gyakran tettem, éreztem, hogy hirtelen és erőteljesen vigaszt tölti el a testem. Az az érzés helyrehozott engem. Megbékéltem. Fizikailag nem tartott sokáig, mégis végtelenül megnyugtató volt. Tudtam, mi az. Az Úr szeretete, amely átölelt, és amely békével és erővel töltött el. De ami ugyanilyen fontos, hogy ez a pillanat édes ajándékként maradt meg az emlékeimben, amelyeket kibonthatok, és amelyekre emlékezhetek, amikor az élet nehéz. A szeretet pillanatai és az abból származó békesség néha váratlanul érkeztek. Akkor, amikor nem volt rá szükség, amikor nem szembesültem konkrét problémával vagy megoldandó dolgokkal. Egy szép őszi sabbatnapon abban a fotelemben üldögéltem, amelyben a szentírásokat szoktam olvasni, és figyeltem a szomszédunk barackfájáról lehulló elsárgult leveleket. A szentírásaimból feltekintve mindenféle előzetes ok nélkül békesség és megelégedettség járt át. A pillanat röpke volt. Ám az emléke annak a szeretetnek, melyet éreztem, maradandó lett. Ez az emlékezés ajándéka, amelyet visszaidézhetünk, amikor nehéz idők jönnek.
I also know that we can seek the Lord's love in the very simple things.
Tudom azt is, hogy az életem minden napján tapasztalom az Úr szeretetét, amint karjával átölel engem. Amikor törekszem rá, akkor tapasztalom azt. Látom azt, amikor sétálok, és érzem az ő szeretetét, amikor hozzám beszél a szentírásokon keresztül. És azokon a nőtestvéreken keresztül, azokon a látogató tanító testvéreken keresztül, akik tanítanak bennünket. Testvérek, az Úr ott van mindenütt, hogyha kinyitjuk a szemünket és a szívünket az ő szeretete felé. De biztos vagyok abban, hogy vannak köztetek olyan nők, akik most azt gondolják, mikor van nekem időm egy reggeli sétára, mikor volt utoljára 10 békés percem, hogy olvassam a szentírásaimat, vagy mikor volt utoljára olyan napom, amikor nem éreztem fájdalmat, vagy aggodalmat, vagy szívfájdalmat. Elismerem, mennyire igaz az, hogy az élet néha egy nagy rakás kötelezettségnek, frusztrációnak és csalódásnak tűnik. Az Úr azonban itt van, mindig ugyanúgy, karjait még mindig kitárva. Amikor erőtlennek érezzük magunkat, emlékezzünk el arra a békére, amelyet korábbi alkalmakkor adott számunkra. Az ő békessége vigaszt és erőt ad. A világ nem képes ezt megadni számunkra. Az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza hithű asszonyaiként megáldattunk a Szentlélekkel. Amikor meghívjuk a szabadítót az életünkbe, a Szentlélek tanúskodni fog arról a szeretetről, amellyel az Atya és az ő Fia, a mi szabadítónk viseltetnek irántunk. Az azonban, hogy érezzük az ő szeretetüket, nem csupán vágyaink, hanem tetteink függvénye is. A cselekedetek, amelyeket meg kell hoznunk, ismeretesek számunkra, őszinte, konkrét és alázatos ima, majd ezt követően az Úr válaszaira történő csendes odafigyelés, a rendszeres szentírás tanulmányozás és az idő az olvasottakon való elgondolkozásra. Végül pedig hajlandóság az önelemzésre, és az Úr azon ígéretébe vetett bizalom, hogy ő erőssé teszi számunkra a gyenge dolgokat. Miközben tanulmányozunk és elgondolkozunk, jogosultak vagyunk a lélek sugalmazásaira, és ahogy egyre figyelmesebbé válunk a sugallatok iránt, megtanuljuk minden nap felismerni az Úr munkálkodását az életünkben. Ahogy a Maxwell Elder kifejezte, megtaláljuk majd őt életünk részleteiben. Testvérek, amikor pedig elérkezik ez a felismerés, érezni fogjuk az ő békéjét, és felismerjük, hogy az ő szeretetének karjai valóban átölelnek bennünket. A 2004-es januári világméretű vezető képzőgyűlésen Hinckley elnök arra intette az egyház asszonyait, hogy álljanak erősen és rendíthetetlenül a világban egyre növekvő gonosz ellen. Nőtestvérek, ez az, amiért arra kell törekednünk, hogy tudjuk és érezzük az Úr szeretetét az életünkben. Ezért kell emlékezetünkben tartanunk és kincsként felhalmoznunk az ő békéjével, és az általa kapott erővel kapcsolatos saját élményeinket. És ezért kell továbbadnunk saját hitbéli tapasztalatainkat és bizonságunkat a gyermekeinknek, és azoknak, akik szüleik vagy szeretteik nélkül maradtak. A családunknak szüksége van Isten békéjére az életükben, és amennyiben nem tudjuk vagy nem akarjuk meghívni az Urat az életünkbe, akkor a családunk a mi személyes zűrzavarunk tükörképévé válik majd. Azt kérik a nőktől, hogy legyenek családjuk gondozói, ám szilárdnak is kell lennünk. Kőkemény alapnak kell lennünk, amelyen megállhat az otthonunk. A családunk igényli, hogy békét sugározzunk feléjük, úgy, mint ahogy az Úr is békét sugároz felénk. Szükséges, hogy az otthonunk olyan hely legyen, ahol a családunk és a barátaink szeretnek ott lenni, ahol mindenki, aki belép az otthonunkba, erőt és bátorságot meríthet ahhoz, hogy szembenézzen egy egyre gonoszabb világban való élettel. Kell, hogy a gyermekeink hallják, amint mi Krisztusról beszélünk, Krisztusban örvendezünk, Krisztusról prédikálunk, hogy tudják, milyen forráshoz forduljanak azért a békért, amely minden értelmet felülhalad. Emlékezzetek rá, nőtestvérek, hogy a szabadító hívása tiszta és világos, és ami fontos számunkra, hogy folyamatos. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Vegyétek föl magatokra az én igámat, mert az én terhem könnyű. Ez az Úr számomra, és számotokra adott ígérete. Azért imádkozom, hogy mind emlékezzünk arra, amikor az Úr békét árasztott felénk, és szeretetének karjaival átölelt bennünket. És ami épp ilyen fontos, ha egy ideje nem éreztétek ezt a szeretetet, törekedjetek meglátni és érezni azt, miközben életetek megszokott feladatait végzitek. Ha így tesztek, ezek az Úrral kapcsolatos emlékek, ahogy telnek múlnak a napok, a hónapok és az évek, édes ajándékokká lesznek, amelyeket másodszor, vagy sokadszor is kinyithatunk, hogy feltöltődjünk tőlük, amikor nehéz az élet. Békességet hagyok néktek, ígéri az Úr. Nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Béke. Erő. Ez az, amire vágyunk, és ez lehetséges. Csupán kitárt karjai felé kell fordulnunk. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
My dear sisters,
drága nőtestvéreim, én magam is szeretem ezt a remek festményt. Az emberiség szabadítója ott áll méltóság teljesen, a szegek okozta seb nyomokkal a kezében, karjait kitárva. Gyengétséggel és részvéttel tekint le a nőre, aki igyekszik megérinteni őt. Szeretem, amit a szabadítót megérinteni készülő nő jelképez. Szeretnénk az Úr közelében lenni, hiszen tudjuk, hogy ő mindannyiunkat szeret, és arra vágyik, hogy szeretetének karjaival örökre átölelhessen minket. Az ő érintése képes meggyógyítani a lelki, az érzelmi és a testi betegségeket. Ő a mi szószólónk, példaképünk, jó pásztorunk és megváltunk. Milyen más irányba néznénk? Merre nyújtanánk ki kezünket? Ki máshoz jöhetnénk, mint Jézus Krisztushoz, aki hitünk fejedelme és bevégzője. Kijelentette, igen, bizony, ha én hozzám jöttök, örök életetek lesz. Íme, ki van nyújtva felétek irgalmas karom, és aki jön, azt befogadom. Az ő ígérete nem csak arra buzdít bennünket, hogy kinyújtsuk felé a karunkat, hanem arra is, hogy megtegyük a legfontosabb lépést. Jöjjünk ő hozzá. Ez nagyon motiváló és bátorító tan. A Messiás kitárja felénk irgalmas karját, mindig készen arra, hogy befogadjon bennünket, amennyiben azt választjuk, hogy hozzájövünk. Amikor szívünk minden szándékával valóban Krisztushoz jövünk, szerető érintését a legszemélyesebb módokon fogjuk érezni. Egy bizonyos asszony meghozta ezt a döntést, és érezte az ő érintését. És egy asszony, ki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani. Hátulról hozzájárulván illeti az ő ruhájának peremét, és azonnal eláll a vérének folyása. És mondta Jézus, ki az, aki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, mondta Péter és akik ő vele valának, Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt mondod, ki az, aki engem illete? Jézus pedig mondta, illete engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származik ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve és előtte leesvén megjelenténé ki az egész sokaság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult. És ő mondanéki, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Azt kérdeztem magamtól, mi történhetett volna, ha ez a vérfolyásos asszony nem hitt volna eléggé a szabadítóban ahhoz, hogy akármilyen erőfeszítésébe is került, megérintse köntösének peremét. Abban a tömegben el tudom képzelni, hogy még az is fáradtságába került, hogy közel kerülhessen hozzá. Ő mégis kitartott, semmit sem kételkedvén. Ehhez hasonlóan nekünk is meg kell mutatnunk, hogy az Úrba vetett hitünk eléggé átjárta a szívünket ahhoz, hogy cselekvésre indítson bennünket. Egy barátnőm elmesélte egy esetet, amikor vigasztalhatatlan volt. Akkora bánat sújtotta egy családi tragédia miatt, hogy egy nap ki sem tudott mozdulni az otthonából. Váratlanul egy segítőegyleti nőtestvér meglátogatta őt, és így szólt. Az az érzésem támad, hogy szükséged van rám. A nőtestvér nem kezdett puhatolózni és részleteket kérdezgetni, hanem inkább a karjaiba zárta a barátnőmet és megkérdezte. Szeretnéd, ha elmondanánk egy imát? Az imájukat követően a nőtestvér elment. Ez a kedves érintés és érzékeny közeledés sokat segített abban, hogy meggyógyuljon a barátnőm összetört szíve. Ez a kedves segítőegyleti nőtestvér nem csak hallgatott a lélekre, hanem a kapott sugalmazás szerint is cselekedett. Ténylegesen megmutatta, hogy a szabadulás tanában rejlő erő annyira mélyen megérintette, hogy ő naponta azon dolgozott, hogy Krisztusivá váljon. Tettei híven tükrözték személyes felfogását arról, hogy a szeretet soha el nem fogy. Hozzátok a segítő egylet hithű nőtestvéreinek millióihoz, akik ehhez az együttérző nőtestvérhez hasonlóan tükrözitek Krisztus örökkévaló szeretetét, vagyis a jószívűséget, Gordon B. Hinckley elnök így szólt. Megszámlálhatatlanok e rendkívül csodálatos és önzetlen nőtestvérek tettei, akik segítenek a szenvedőknek, akik bekötözik a megsebzettek sebeit, és felvidítják és megvigasztalják a szenvedőket. Felemelik azokat, akik elestek, erőt és bátorítást nyújtanak számukra, és felébresztik bennük az akaratot arra, hogy tovább lépjenek. Az a bizonyos akarat, hogy tovább lépjünk szabadítónk felé, néha helyszínen történő bűnbánatot igényel. Ez azt jelenti, hogy felismerjük, hogy hibáztunk, vagy nem tettünk meg mindent, amit tudtunk, azért, hogy bátorítsunk, vagy segítsünk valakit. Ezek a személyes pályamódosítások, gondolatban, tettekben vagy szóban, mindazok számára szükségesek, akik Krisztushoz szeretnének jönni. Egyéni döntéseinket képviselik azzal kapcsolatban, hogy miként fogjuk megérinteni egymást szó szerint és átvitt értelemben. Szeretők karjainkba zárunk-e másokat, közelebb kerülve ezáltal a szabadítóhoz, vagy nem tesszük meg? Begyógyítjuk-e az érzelmi vagy testi sebeket, vagy mégsem? Szeretetteljesen, nem pedig kritikusan tekintünk egymásra, vagy mégsem? Bocsánatot kérünk-e azért a rosszért, amelyet okoztunk még akkor is, ha nem volt szándékos? Vagy mégsem? Elvégezzük-e azt a nehéz lelki munkát, hogy megbocsássunk azoknak, akik megsértettek bennünket? Vagy mégsem? Gyorsan kijavítjuk hibáinkat, vagy tévedéseinket személyes kapcsolatainkban, amikor felfigyelünk azokra? Vagy mégsem? Hozzátok hasonlóan, én is tudom, hogy mit jelent megtenni a szükséges pályamódosításokat. Emlékszem egyszer, anélkül, hogy szándékommal lett volna, megbántottam az egyházközségemben egy nőtestvért. Tisztáznom kellett volna ezt az ügyet, de be kell vallanom, hogy a büszkeségem tartott vissza attól, hogy oda menjek, és bocsánatot kérjek tőle. A család, más elkötelezettségek és egyebek miatt mindig halogattam a bűnbánatot. Biztos voltam benne, hogy a dolgok majd maguktól helyre jönnek. De nem így volt. Az éjszaka csendjében nem egyszer azzal a tiszta felismeréssel ébredtem fel, hogy nem azon az úton járok, amelyen az Úr szeretné. Nem cselekedtem azon hitem szerint, hogy irgalmának karja valóban ki van tárva felém, amennyiben helyesen cselekszem. Erőért és bátorságért imádkoztam, megalázkodtam, majd elmentem a nőtestvér otthonába, és a bocsánatát kértem. Ez mindkettőnk számára édes és gyógyító élménynek bizonyult. Néha egy személyes pályamódosítás azt jelenti supán, hogy a gyűlések után, ahelyett, hogy azonnal a kijárat felé vennénk lépteinket, inkább átmegyünk a folyosó másik felére, hogy üdvözöljünk egy magányos nőtestvért, akiről tudjuk, hogy sokáig fog beszélni. Gyakran azonban hosszú távol lesz, mint amikor megpróbálunk rendszeresen felülemelkedni azon családtagok sértésein, akik figyelmetlenül bánnak velünk, miközben mi igyekszünk pozitív kapcsolatot építeni. Ezek a pályamódosítások, amelyek a bűnbánat kritikus részét képezik, rendszerint az igazságnak békességes gyümölcsével fizetnek. Az igazságnak ama gyümölcsére törekedvén nem csoda, hogy mi is, a Minerva Whitakert remek festményen látható asszonyhoz hasonlóan, vágyódva és imádattal nyújtjuk karunkat a szabadító felé, mert tudjuk, hogy ő az irgalom karját nyújtja ki azok felé, akik belé helyezik a bizalmukat. Mivel ez a dicső ígéret igaz, milyen más irányba néznénk? Merre nyújtanánk ki kezünket? Ki máshoz jöhetnénk, mint Jézus Krisztushoz, a világ világosságához, Isten bárányához, a mi messiásunkhoz? Tudom, hogy gyógyulással a szárnyaiban emelkedik fel az igaz lelkűség fia, és nem csupán a ma vérfolyásos asszonynak, hanem mindannyiunk számára is. Ő vezetne, megáldana és összegyűjtene minket, ha azt választanánk, hogy ő hozzájövünk. Tegyük hát ezt életünk minden napján. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We express our sincere appreciation.
Őszinte nagyra becsülésünket fejezzük ki mindazoknak, akik részt vettek ezen az estén. Külön köszönet illeti ezt a csodálatos kórust. És most abban a kiváltságban lesz részünk, hogy Gordon B. Hinckley elnök szeretett profétánk szavait hallgathatjuk. Hinckley elnök beszédét követően a kórus zárásként elénekli az Ó Szent Jézus című éneket. A záróimát azután Denise I. Hales nőtestvér, a Utah Grantsville szövegtagja mondja el, Hinckley elnök.
My dear sisters, what a tremendous opportunity.
Kedves nőtestvéreim, milyen óriási lehetőség adatott meg a számomra azzal, hogy beszélhetek hozzátok ezen a nagyszerű segítőegyleti konferencián. Ma este olyan nőtestvérek beszédeit hallhattuk, akik nagyszerű hittel és rátermettséggel rendelkeznek. Szeretném tudatni a segítőegylet elnökségével, hogy teljes mértékben megbízunk bennük. Minden téren nagyra becsüljük őket. Hálásak vagyunk a mottóért, melyet a Mormon könyvéből második nevűből választottak ki. Szeretetének karjai örökre áttölelnek. A segítőegyletben lévő nőket szó szerint örökre áttölelik Urunk szeretetének karjai. Az én megítélésem szerint ez a legnagyszerűbb női szervezet a világon. Ezt Isten hozta létre. Joseph Smith prófétaként szólt és cselekedett, amikor 1842-ben megszervezte a segítőegyletet. Ezt mondta akkor. Krisztus egyházának megszervezése nem volt addig tökéletes, amíg a nőket meg nem szervezték. Ma a segítőegylet tagsága meghaladja az 5 millió főt. Rengeteg országban működik, és sok nyelven végez oktatást. Tagjai közé tartozik az egyház valamennyi 18 éves és annál idősebb nő tagja. Többek között az egyedülálló fiatal nők, azok a nők, akik soha nem házasodtak meg, köztük olyanokkal is, akik talán soha nem is fognak házasságot kötni, az özvegyek, illetve az elváltak, a házas és családos nők, az idősebbek, akik közül sokan már elvesztették az örökkévaló társukat. Egy barátom, aki nem a mi hitünket vallja, egyszer azt mondta nekem, az UNS udvariasságot, nagy lelkűséget és szeretetet jelent. Mi jelentéssel bír valójában a segítőegylet? Mit jelent? Hadd mondjak ezzel kapcsolatban néhány dolgot. A segítőegylet szeretetet jelent. Milyen csodálatos dolog látni a nők egymás iránt érzett szeretetét. A szeretet kötelékei fűzik össze őket, az egymás iránti barátság és tisztelet. Tulajdonképpen sok nő számára ez a szervezet jelenti a barátkozás egyetlen forrását. A nők természetüknél fogva ösztönösen nyújtanak segítőkezet azok felé, akik bajban vannak és rászorulnak a segítségre. Az egyház jóléti programjának azt mondják, a papság a támasza, ám azt nem tudna működni a segítőegylet nélkül. A segítőegylet műveltséget jelent. Néhány évvel ezelőtt egy az írástudatlanság ellen küzdő programot vittetek véghez világszerte. Hány életet tettetek ragyogóbbá? A lehetőségek hány ajtaját nyitottátok meg előttük? Hány utat biztosítottok a tanulás a hatalmas műveltségért folyó mozgalom során? Ezen felül az egyházban lévő valamennyi nőtestvér kötelezettsége, hogy anyoktatásban részesüljön, amennyibe csak tud. Múlt héten kaptam egy levelet egy egyedülálló édesanyától, amelyből szeretnék egy részt felolvasni nektek. Így hangzik. 10 éve már, hogy az 1996 évi októberi konferencián megemlítette a családunkat. azt a tanácsot és bátorítást, amelyet akkor nekem és a többi egyedülálló nőtestvének adott, azóta naponta alkalmaztam az életemben. Az a kifejezés, mely mottommá és jelmondatommá vált, a tegyétek meg a tőletek telhető legtöbbet volt, és ez az, amit a fiam és én tenni próbálunk. Mind a négy fiam leérettségizett, és 4 éves szemináriumi bizonyítványt szerzett. Közülük ketten szolgáltak teljes idejű missziót. Mindannyian dolgozunk, hogy eltartsuk magunkat, és továbbra is igazak és hűek vagyunk az evangéliumban. Nagyszerű érzés tudni, hogy sikerült egyedül is boldogulnunk az elmúlt néhány évben, amikor újra a lábadra tudsz állni, és ki tudod elégíteni a családod szükségleteit, akkor úgy érzed, elértél valamit. Arra is ösztönzést kaptam, hogy járjak újra egyetemre. Valóságos kihívás teljes időben dolgoznom, és este órákra járnom. Kiszélesítette az életről való látószögemet, és segített jobb emberné válnom. A családom, az egyházközségem tagjai, valamint a munkatársaim támogatnak engem, és idén decemberben fogok lediplomázni. Miközben elgondolkodtam a pátriarkai áldásomon, és böjt és ima tárgyává tettem azt, képes voltam néhány valósághű célt kitűzni az életemben, melyeket térképként használom ahhoz, hogy az evangélium tantételével együtt a jó úton tartsanak engem. Részt veszek a gyűléseimen, naponta imádkozom és fizetem a tizedemet. Nagyon komolyan veszem a látogató tanító elhívásomat. Az egyház igaz, és megtiszteltetés és kiváltság, hogy az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyháza érdemes és áldott tagjai közé számláltathatok. Egy szerető mennyi atya sugalmazásaink keresztül vezetnek bennünket, aki ismer minket, és azt szeretné, hogy fejlődjünk és növekedjünk. Köszönöm önnek a 10 évvel ezelőtti kedves és bátorító szavait, és azokat a további sugalmazott szavakat is, melyeket az Úrtól, az ő szolgáink keresztül érkeznek. Tudom, hogy Isten gyermeke vagyok, és az egyháztagságom megáldja az életemet. A segítő egylet önállóságot jelent. A legjobb élelmiszertartalék nem a jóléti magtárakban, hanem lezárt konzervdobozokban és üvegekben található népünk otthonaiban. Milyen örömteli dolog búzával, rizssel és babbal teli konzerveket látni olyan nők ágy alatt vagy éléskamrájában, akik a saját kezükbe vették a jóléti programról járó felelősséget. Az ilyen étel talán nem ízletes, de tápláló lesz, ha használni kell azt. A segítő egylet áldozathozatalt jelent. Mindig megérint Ann Campbell eme nagyszerű verse, melyet gyermekének írt. Így szól. Te vagy az utazás, amelyre elmenni nem tudtam. Te vagy az a gyöngysor, melyre csak áhítoztam. Te vagy az én kékszínű olasztavam. Te vagy az idegen ég, melyet nem láthattam. Sokan közületek édesanyák, és felelősek vagytok gyermekeitek gondozásaért és neveléséért. Amikor megöregeztek és megőszültök, nem a drága ruhátokkal, az autótokkal, vagy a nagy házatokkal kapcsolatban merülnek majd fel kérdések. A kényes kérdés így hangzik majd, milyen emberekké váltak a gyermekeim? Ha jó emberek kiváltak, hálásak lesztek. Ha másként történt, kevés dolog tud majd vigaszt nyújtani számotokra. Egy másik alkalommal ezt írtam. Isten áldjon benneteket, édesanyák! Amikor az emberek erőfeszítésének minden győzelmét és vereségét feljegyezték, amikor az élet küzdelmeinek pora kezd feloszlani, amikor minden, amiért oly keményen dolgoztunk ezen a versengő világon, elmosódik a szemünk előtt, ti ott lesztek, ott kell lennetek, az új nemzedék erejeként, a faj egyre fejlődő, előre irányuló lendületeként. Néhány évvel ezelőtt Marion D. Hanks elder vitaformot tartott a Salt Lake Tabernákulumban. A fórumon részt vett egy vonzó és tehetséges, elvált fiatal nő is, aki 7, 16 és 7 év között gyermek édesanyja volt. Elmondta, hogy egy este átment a szomszédba, hogy átvigyen neki valamit. Figyeljetek a szavakra, melyeket emlékezetem szerint mondott. Idézem. Amikor megfordultam, hogy hazasétáljak, megláttam a kivilágított házamat. Fülengben még ott csengtek gyermekeim szavai, melyeket akkor mondtak, amikor néhány percig kiléptem az ajtón. Anya, mi lesz vacsorára? El tudsz vinni a könyvtárba? Vennem kell néhány kartonpapírt ma este. Fáradtan és kimerülten ránéztem a házra, és láttam, hogy minden szobában ég a villany. Azokra a gyermekekre gondoltam, akik oda-haza várják, hogy hazajöjjek, és kielégítsem a szükségleteiket. A terhem nehezebbnek tűnt annál, mint amit el tudok viselni. Emlékszem, ahogyan könnyes szemmel felnéztem az égre, és így szóltam. Kedves atyám, nem vagyok rá képes ma este. Túl fáradt vagyok. Nem tudok szembenézni vele. Nem tudok hazamenni és egyedül gondoskodni azokról a gyermekekről. Elmehetnék hozzád, és veled maradhatnék csak egyetlen éjszakára. Reggel visszajövök. Valóságban nem hallottam a választ csak az elmémben. A felelet így hangzott. Nem, kicsin gyermek, nem jöhetsz most hozzám. Akkor soha nem vágynál arra, hogy visszamenj. De én eljöhetek hozzád. Olyan sokan hasonlítanak e fiatal édesanyára, aki magányos volt és kétségbe esett. Ám szerencsére volt hite az Úrban, aki szeretni tudta őt, és tudott neki segíteni. A segítőegylet hitet jelent. Azt jelenti, hogy az elsődleges dolgokat helyezzük első helyre. Olyan dolgot jelent, mint például a tized fizetése. Lynn Robinson elder 70-ektől egy panamai cövekelnökről mesélt el egy történetet. Amikor fiatal férfiként visszatért a missziójából, megtalálta azt a lányt, akit szeretett volna feleségül venni. Boldogok voltak, de nagyon szegények. Aztán eljött egy különlegesen nehéz időszak, amikor kifogytak mind az élelemből, mind pedig a pénzből. Szombat volt, és a konyhaszekrény szó szerint üres volt. Renét nagyon bántotta, hogy fiatal felesége éhes volt. Eldöntötte hát, hogy nincs más választása, mint a tized pénzből vásárolni élelmet. Amint el akarta hagyni a házat, a felesége megállította, és megkérdezte, hová megy. Elmondta neki, hogy élelmet megy vásárolni. A felesége megkérdezte, honnan szerezett rá pénzt? Elmondta, hogy a tizedre szánt pénzt. A feleségére így szólt, az az Úr pénze, azt nem fogod élelmiszer vásárlásra használni. Az ő hite erősebb volt, mint a férjé. A férfi visszatette a pénzt, és aznap este éhesen feküdtek le. A következő reggelen nem reggeliztek, és koplava mentek Isten tiszteletre. René odaadta a tizedet a püspöknek, de túl büszke volt ahhoz, hogy elmondja neki, hogy szűkölködnek. A gyűlések után ő és feleség elhagyták a kápolnát, és elindultak hazafelé. Nem jutottak túl messzire, amikor az egyik új egyháztag rájuk köszönt a házból. Ez a férfi halász volt, és elmondta nekik, hogy több halat fogott, mint amennyire szüksége van. Becsomagolt nekik 5 kis halat egy újságpapírba, ők pedig megköszönték neki. Miközben tovább sétáltak hazafelé, megállított őket egy másik egyháztag is, aki tortillát adott nekik. Azután valaki más is megállított őket, és adott nekik rizst. Egy másik egyháztag is meglátta őket, és adott neki babot. Mire hazaértek, 2 hétre elegendő élelmük volt. Hát még mennyire meglepődtek, amikor kicsomagolták a halat, és látták, hogy az 5 kicsi hal helyett, amit látni véltek, Két hatalmas hal volt a csomagban. Feldarabolták a halakat, és elraktározták azokat a szomszéd fagyasztójában. Újra és újra bizonyságokat tették arról, hogy azóta soha nem kellett éhezniük. Drága nőtestvéreim, mindezen csodálatos tulajdonság, melyet a segítőélet képvisel, azt jelenti, hogy az Úr szeretetének karjai örökre átölelnek. Ez az, amire mindannyian vágyunk. Ez az, amit mindannyian remélünk. Ez az, amiért mindannyian imádkozunk. Nos, kedves nőtestvéreim, végezetül hadd mondjak nektek néhány szót. Emlékeztek benneteket, hogy nincsenek másodrangú polgárok Isten királyságában. Ti az ő isteni teremtményei vagytok. A férfiak viselik a papságot. Nektek más szerepetek van. Eltérő, ám ugyanolyan fontos. Nélkületek az atya boldogság terve meghiúsulna, és nem lenne valódi értelme. Ti vagytok az egyháztagság 50%-a, és a másik 50% édesanyja. Senki sem hagyhat benneteket figyelmen kívül. A minap levelet kaptam egy kedves barátomtól. Helennek hívják, a férjét pedig Charlie-nak. Többek között a következőket írta. Idézem. Ma Charlie és én beszédet mondtunk az úrvacsora gyűlésünkön. A beszédemben megemlítettem azt a tanácsot, amelyet akkor adtál nekem, amikor elvégeztem az Idaho Falls gimnáziumot, és azt terveztem, hogy a Ricks főiskolán fogok tovább tanulni. Azt mondtad nekem, hogy a hawaii egyházi főiskolára jelentkezzek, ahol sokkal nagyobb esélyem lesz kínai származású fiatalemberrel találkoznom és házasságot kötnem. Megfogadtam a tanácsot, és a hawaii egyházi főiskolára mentem tanulni, ahol találkoztam Charlie-val, és feleségül mentem hozzá. 37 éve vagyunk házasok, és van 5 gyermekünk. Mind az 5 gyermekünk szolgált missziót. 3 gyermekünk a hawaii templomok kötött házasságot. Van 2 egyedülálló gyermekünk, és reméljük, hogy hamarosan találnak érdemes társakat, akivel elmehetnek a templomba. Van 6 imádnivaló unokánk, és még 2 úton van. Áldott vagyok, hogy hitű férjem van, aki tiszteli a papságát, és érdemes volt arra, hogy püspökként, szövekelnökként és misszionőként szolgálja az Urat. Kiváltság számomra, hogy támogathatom őt valamennyi egyházi feladatában. Majdnem 5 évig szolgáltam szövegsegítőéleti elnökként. Ma, amikor megszámolom az áldásaimat, nem tudom figyelmen kívül hagyni, hogy milyen óriási hatással voltál az életemre. Szeretném, ha tudnád, hogy én követtem a tanácsodat, és mivel ezt tettem, rengeteg áldást kaptam az életemben. Köszönöm, hogy időt szakítottál arra, hogy figyelemmel kísérd a fejlődésemet, amikor elhagytam Hongkongot, hogy Amerikába jöjjek. Ezt teszi a segítőélet a nőkért. Lehetőséget ad nekik a növekedésre és a fejlődésre. Királynőkét teszi őket a saját otthonukban. Olyan helyet és pozíciót ad nekik, ahol növekedhetnek, miközben gyakorolják a tehetségeiket. Büszkeséget és útmutatást ad nekik a családi életükben. Nagyobb mértékben értékelik a jó és örökkévaló társat, valamint a gyermekeket. Milyen dicsőséges szervezet is a segítőegylet. Semmi nem hasonlítható ehhez az egész világon. Az Úr áldjon meg benneteket egy csodálatos tulajdonságokkal, melyek a segítőegylet szervezetében való tevékenykedésből származnak. Ezért imádkozom alázatosan Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Thank you.
Our dear Heavenly Father,
kedves mennyei atyánk, azért jövünk most eléd, hogy hálátelt szívvel mondjuk neked, hogy ahogy itt összegyűltünk világszerte, segítve egy latinő testvéreként, hálások vagyunk profétánk szavaiért, szeretjük és tiszteljük és támogatjuk őt. Kérünk, hogy meg tudjuk fogadni az ő tanácsait, hogy és elsők vagyunk az elnökségért. Kérünk, segíts nekünk, hogy felismerjük azt a sok alkalommal, amikor a szabadító segít nekünk. Szeretünk téged, és kérünk segíts, hogy felismerjük az irántunk érzett szeretetet. Annyira hálásak vagyunk az egyháztagságunkért, és hogy tudhatunk a szabadítóról, aki meghalt, aki élt és meghalt értünk. Kérünk, hogy vezess hozzá közel bennünket, hogy halljuk a hangját, és érezzük az ő lelkét és az ő befolyását az életünkben. Arra kérünk, hogy légy velünk egyenként, és vezess minket, hogy szolgálni tudjuk azokat, akik körülöttünk vannak, és téged. Hálásak vagyunk mindazért, amit tőled kapunk. Jézus Krisztus nevében. Amen.